magyar-horvát kormányülés Budapesten.
A megbeszélések homlokterében a gázipari együttműködés.
Gyászszertartás Eperjesen.
Búcsút vettek a helyszíni repülőgép szerencsétlenség áldozataitól.
Szegedi kutatócsoport szenzációs felfedezése.
Az úgynevezett karmestersejt irányítja a többi idegsejtet.
Önök a Duna Televízió híradóját látják. A két műsorvezető Szöllősi Györgyi és Káli Horváth Kálmán.
Köszöntjük nézőinket!
Jó estét kívánunk!
Magyar-horvát kormányülést tartottak ma Budapesten a Szépművészeti Múzeumban. Kiemelt téma volt a gázipari együttműködés Horvátország uniós csatlakozása mellett.
Az első horvát-magyar kormányülés nem azzal a szándékkal szerveződött, hogy begyógyítsa a múlt sebeit. Ellenkezőleg megerősített bennünket abban, hogy népeinknek, nemzeteinknek közös a sorsuk és közös a felelősségük Közép-Kelet-Európa és Nyugat-Balkán biztonságának ügyében, hangzott el a két ország vezetőinek találkozóján.
Mi Horvátországban azt az európai országot látjuk, amelyet nagyon rövid időn belül, és mindent meg fogunk annak érdekében tenni, hogy a legrövidebb időn belül az Európai Unió közösségével és a NATO-ban is üdvözölhetünk.
Európa jövője az együttműködésben rejlik, nem az ellenségeskedésben. Amennyiben meg akarjuk erősíteni a békét a mi közös kontinensünkön, akkor az együttműködésnek nincs más alternatívája.
A kormányülés idejére szinte minden minisztérium megállapodott abban, hogy milyen módon segíti a horvát csatlakozási tárgyalások sikeres lezárását, mondta Gyurcsány Ferenc. Részben ezeket a pontokat rögzítik a most aláírt dokumentumok. A két kormányfő egy energetikai együttműködést is ellátott kézjegyével, és tárgyalt arról, hogy kidolgozzák a gázszállító rendszerek összekötését, valamint a kőolaj stratégiai tárolását, fokozva ezzel az ellátás biztonságát. Gyurcsány Ferenc emellett bejelentette, 2006. június 15-től Splitben horvátul beszélő magyar konzul segíti a régióban nyaralókat, és a nyári hónapokban magyar rendőrök is járőröznek a horvát tengerparton. A horvát-magyar kormányülés egyik üzenete, hogy azonosak értékeink, azonos gondolkodásunk, nem csak a múltunk, hanem a jövőnk is közös. Ez még inkább igaz lesz akkor, hogyha pozitívan bírálják el a 2012-es labdarúgó EB-re benyújtott pályázatunkat, amelynek sikerében egyébként mindkét kormányfő rendületlenül bízik. A délután folyamán a horvát kormányfőt fogadta hivatalában Sólyom László köztársasági elnök.
Elbúcsúztatták a szlovák repülőgép szerencsétlenség áldozatait. Az állami gyászszertartáson szlovák és külföldi közjogi méltóságok, köztük Sólyom László köztársasági elnök is részt vett Eperjesen.
2006. január 19-én csütörtök este, nem sokkal 19 óra után a szlovák légierő AN-24-es gépe 35 utassal és 8 főnyi személyzettel a fedélzetén balesetet szenvedett a magyarországi Hejce község határában. A katasztrófában 42-en azonnal életüket vesztették. A koszovói békemisszióból hazatérő katonákat alig 30 kilométer választotta el szeretteiktől. A 42 felravatalozott koporsó előtt katonai tiszteletadás mellett elsőként a szlovák fegyveres erők főparancsnoka búcsúzott az áldozatoktól. Majd egyenként felolvasta a KFOR katonák nevét, méltatta eddigi munkájukat. A drámai hangulatú szertartáson a hozzátartozók és a díszőrség tagjai közül többen is rosszul lettek a 3200 fő sportcsarnokban. Az 1993-ban alakult Szlovákia történetének legsúlyosabb repülőgép katasztrófája emlékére rendezett gyászszertartáson legmélyebb részvétét fejezte ki az elhunytak hozzátartozóinak a NATO főtitkára, Jábdehob Szkeffer. A külföldről érkezett gyászolók sorában ott volt a magyar államfő, Sólyom László is, aki szlovák kollégája Iván Gásparovics szomszédságában ülte végig a kegyeleti szertartást, és elsőként fejezte ki szóban is részvétét a szlovák államfőnek, majd a szertartás után az áldozatok hozzátartozóinak. Közülük két család tagjaival magyarul beszélt, több hozzátartozó pedig magyarul köszönte meg az elnök jelenlétét és együttérzését. Az áldozatokat az eperjesi gyászszertartás után a hozzátartozói kívánságának megfelelően lakóhelyeikre szállították, ahol földi maradványaikat családi körben helyezik végső nyugalomra.
Folyóinkon elsőfokú jégvédelmi készültség van érvényben, a jégtörő hajók bevetésére azonban még nincs szükség, közölte Persányi Miklós környezetvédelmi miniszter a flottánál tartott szemlén.
A Felső-Tisza és mellékfolyói már befagytak, a Dunán egyelőre zajlik a jég. A legnagyobb magyar folyón Jegesár legutóbb 1956-ban vonult le, de azóta külön hajóflotta akadályozza meg a teljes befagyást.
Ez itt olyan 6-7 centi környékén lehet.
Ez lesz még a Dunán vastaga?
A Dunán körülbelül ugyanilyen. Uh-huh. Tegnap voltam kint éppen ezzel egy másik jégtörőhajónkkal, és akkor volt olyan, szinte ez a 7-8 centi vastag, és a 40-40%-os zajlás volt.
A hajók legénysége készenlétben van, és már feltöltött tankkal várnak a bevetésre a jégtörők is.
Csupán egyetlen tankolás, ha úgy tetszik, ez olyan 17-18 millió forint közötti összeg, és egy hajónak a teljes tankja kiürül egy ilyen Budapest-Baja oda-vissza mozgásban.
Előreláthatóan egyes határszakaszokon is magyar jégtörők dolgoznak majd, ha a helyzet rosszabbra fordul. A Dunán jelenleg 11 jégtörő hajó teljesít szolgálatot, ebből 2 Baján állomásozik. A Tiszán 9 hajó várja bevetését. Szakemberek szerint a készültség akár március elejéig is eltarthat. Ha mégis megállna a jég, akkor a hidak pilléreinél és a folyókanyarulatokban jégtörőkkel rombolják le a torlaszokat.
Hírek külföldről. Összetűzésbe keveredtek egymással a palesztin parlamenti választásokon győztes Hamász szervezet és a vesztes Fatah mozgalom hívei a ciszjordániai Ramallahban. Az incidenst az váltotta ki, hogy a Hamász tagjai kitűzték a szélsőséges mozgalom zöld zászlaját a palesztin parlament épületének bejárata fölé.
A választási eredmények még nem véglegesek, de az biztos, hogy a Hamász az abszolút többséget is megszerezte a törvényhozásban. A radikális palesztinok sikerét azzal magyarázza Bassam al-Zubeideh, a politikai tudományok egyetemi professzora, hogy nagyon szervezettek, üzenetük van, képesek mozgósítani a tömegeket, ellentétben az egyre gyengülő Fatahhal. Saeb Erekat, a Fatah magasrangú politikusa a vereség hírére azt kérte a nemzetközi közösségtől, tartsa tiszteletben a palesztin nép demokratikus választását, és gratulált a győztesnek. Erekat, aki egyben a palesztinok főtárgyalója az Izraellel folytatott tárgyalásokon, egyelőre nem tért ki a béke folyamat kilátásaira. Egyértelmű azonban, hogy a Hamasz győzelmével veszélybe került a közel-keleti béke, hiszen a radikális szervezet közölte, továbbra sem hajlandó tárgyalni Tel Avivval, sőt célja változatlanul Izrael állam megsemmisítése. Mahmoud Abbas palesztin elnök a Hamaszt fogja felkérni kormányalakításra, a Fatah pedig úgy nyilatkozott, semmiképpen sem csatlakozna a kabinethez. Javier Solana, az Európai Unió külpolitikai főbiztosa szerint a választási eredmény teljesen új helyzetet teremt az EU számára. Ezt egyelőre nem részletezte, csak megismételte az unió álláspontját, amely szerint Izrael elismerését és egy olyan békés megoldást szeretne, amely elvezet a két állam együttéléséhez.
Több tízezren kísérték utolsó útjára a koszovói elnököt, Ibrahim Rugovát. A koporsót a koszovói parlamentből Pristina utcáin egy sportcsarnokba vitték, ahol megtartották a gyászszertartást. Azon részt vettek az Európai Unió és az ENSZ magasrangú tisztviselői, az albán miniszterelnök és a horvát államfő. A szerb elnöktől megtagadták a részvételt az elhunyt családjának akaratára hivatkozva.
Megalakult az Európai Parlament CIA fogolytáborokat vizsgáló bizottsága. A testületnek 4 hónapja van arra, hogy kiderítse, történtek-e az EU, illetve a csatlakozásra váró országok területén emberi jogokat sértő titkos szolgálati akciók. A testület az egyes kormányoktól, civil szervezetektől és a sajtótól is információkat gyűjt. Nem fordul szembe a tagállamokkal, de feltétlen őszinteséget vár el tőlük. A 46 képviselőből álló bizottságban 2 magyar tag is van, Söfrin György és Kósáné Kovács Magda.
Magyarország az elmúlt évben 401 millió euró uniós fejlesztési pénzt kapott, derült ki a Brüsszelben ma közzétett adatokból.
Abszolút értékben ezzel az új tagállamok között a 2. helyen állunk, Lengyelország mögött. Az Európai Unióban összesen 33 milliárd eurót utaltak ki a felzárkóztatást szolgáló alapokból.
2005 a regionális fejlesztések sikerével volt az EU-ban, mondta sajtótájékoztatóján Danuta Hübner, a területért felelős biztos. A felzárkóztatásra szánt pénzek csak nem 100%-a eljutott a pályázókhoz. Ilyen nagy mértékben még sosem sikerült hozzáférni a pénzekhez. A biztos szerint mindez azt bizonyítja, hogy az EU regionális politikája nagy mértékben szolgálja a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést.
Ebben a pesszimista hangulatú évben két elbukott népszavazás és a költségvetési húzavona után Európa régiói számára új lehetőségek nyíltak meg. Nagyon jó befektetések történtek ebben az évben.
Magyarország a belépéstől ez év végéig terjedő időszakban mintegy 900 millió, 1 milliárd euróra pályázhat a fejlesztési alapokból. Ennek nem egészen felét tudtuk lehívni az elmúlt évben. A legtöbbet a spanyolok kapták, de jelentős a német részesedés is. Lengyelország 900 millióra, míg az utánunk következő Csehország 205 millió euróra pályázott sikerrel.
2005-ben stabilizálódott a magyar gazdaság, derült ki a Kopindator Gerté felméréséből. Az elemző cég jelentésében az is szerepel, hogy hazánkban a beruházások 8,5%-kal bővültek. A külkereskedelem is jól teljesített, az export 9,5%, míg az import 6,4%-kal nőtt.
Az államháztartás hiányát tekintve azonban nincs oka hazánknak az örömre. Palóc Éva szerint ugyanis 2005-ben a hiány 6,6 milliárd euró, ami a 7,4%-os GDP aránynak felel meg. És ez 2006-ban is hasonló 7,3% lehet.
Ami az idei hiányt illeti, itt a pillanatnyi kilátások nem túl jók, de reménykedünk, hogy nyártól az új kormány olyan lépéseket fog tenni, amely a hiány lefaragása felé mutat.
A tavalyi még nem végleges eredményszemléletű államháztartási hiány nem csak a vártnál kisebb fogyasztási adók miatt következett be, hanem a központi költségvetés tervezetnél 234 milliárd forinttal nagyobb kiadásai miatt is, jelezte a vezérigazgató helyettes. Ezen a helyzeten a Budapest Airport privatizációjából származó bevételek sem segítettek, csak átmenetileg orvosolták a problémát 2005-ben.
Hogyan érezzük magunkat Európában? Erre igyekszik választ adni az a 8000 európai polgár véleményén alapuló tanulmány, amely immár második alkalommal magyar nyelven is olvasható.
Az újonnan csatlakozott országok közül a Csehországban és Szlovákiában élők a legderülátóbbak. A gazdasági helyzet megítélése ugyanakkor Lengyelországban a legrosszabb, derül ki a fogyasztói közéletet vizsgáló tanulmányból. A vásárlói kedv Oroszországban és Angliában töretlen, ám a legtöbb országban a megkérdezettek úgy vélték, a következő időszakban szorosabbra kell fűzni a nadrágszíjat, mondta Lendvai János.
Az új uniós tagországoknál ez inkább egy pozitív várakozást jelent, és ez kicsit javítja a képet, de összességében azért változatlan az unió egészében a vizsgált 12 országban egy romló gazdasági várakozást lehet tapasztalni.
A tanulmányból az is kiderül, a magyarországi 1250 eurós egyháztartásra jutó fogyasztási hitelállománya legmagasabb az újonnan csatlakozott országok között. Ám ez a szakemberek szerint még így is messze elmarad az európai listát vezető 9000 eurós német és 6000 eurós belga átlagos hitelállománytól. Az uniós országok közül egyébként Magyarországon költöttek tavaly a legtöbbet háztartási gépekre, valamint informatikai eszközökre.
Az MSZP a munkanélküliség pártja, állítja a Fidesz. Harag Péter képviselő elmondta, a KSH legfrissebb adatai szerint 7,3%-os a munkanélküliség Magyarországon, míg egy évvel korábban csak 6,3%-os volt ugyanebben az időszakban. Hozzátette, a munkanélküliség folyamatos növekedése indokolja a Fidesz TB járulékot csökkentő javaslatát, amely 150 ezer új munkahelyet teremtene.
A szocialista Simon Gábor szerint Harrag Péter vagy nem ismeri a munkaerőpiaci folyamatokat, vagy tudatosan mond valótlant. Az MSZP képviselője úgy tudja, ma magasabb a foglalkoztatottak száma, mint 2002-ben volt.
Mezőgazdasági ismereteket tanulhatnak az általános iskolások. Az unió által támogatott program egyelőre csak kísérleti jelleggel indul, így csupán néhány osztályban ismerkedhetnek meg a diákok a növénytermesztés és az állattartás fortéjaival.
Ezekből a tankönyvekből ismerkedhetnek meg a diákok, például az aszalgyümölcsök és legvárok készítésével, a fák nevelésével, a virágok gondozásával, vagy éppen az állattenyésztés, tejtermelés szakmai fogásaival. Azaz mindennel, ami ahhoz kell, hogy megértsük, hogyan is készül az étel és az ital, amivel minden nap találkozunk.
Hogyha ezeket az információkat a gyerekek megkapják, akkor mi úgy gondoljuk, hogy egy tudatosabb vásárlói magatartás alakul ki bennük, hiszen tisztában lesznek azzal, hogy mit jelent az egészséges élelmiszer előállítás, hogyan tudja ő azt ellenőrizni, hogy mi van egy élelmiszertermékben.
Ilyesfajta oktatás egyébként már működik az unió tagországaiban. A programot itthon vezető Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége az ott használt tankönyveket fordította magyarra. Februártól 9 általános iskolában tanítják az új tantárgyat, jövőre azonban minél több oktatási intézményt be akarnak vonni a programba.
Holnap lesz az első holokauszt emléknap. Az Auschwitz-Birkenaui haláltáborok felszabadításának évfordulóját az ENSZ a holokauszt emléknapjává nyilvánította. Budapesten az ünnepi megemlékezésen közjogi méltóságok, magyar-európai parlamenti képviselők, a hazai zsidó és cigány szervezetek, valamint a diplomáciai testületek képviselői vesznek részt.
Egy szegedi kutatócsoport szenzációs eredményt közölt egy tudományos labban. Felfedezték azt az idegsejtet, amely a többi idegsejtet irányítja, úgy, mint egy karmester. Ez nem pusztán tudományos jelentőségű, hiszen az ideggyógyászatban is fontos áttörést jelenthet.
A kandeláber sejteket már Szent Ágotai János és az Oxfordban kutató Somogyi Péter is vizsgálta. Az idegsejthez olyan helyen kapcsolódnak, ahová más idegsejt nem ad jelet.
A sejt jeladó részének, az úgynevezett axonnak a kezdeti szakasza. Ezen a részen dől el, hogy egy idegsejt aktív vagy nem aktív. És míg eddig azt hitték, hogy ezek a kandeláber vagy axoaxonikus sejtek megszüntetik az aktivitást ezen a sejtterületen, a mi eredményeink szerint az történik, hogy ezek a sejtek pontosan ott működtetik a többi idegsejtet, ahol azok a legérzékenyebben válaszolnak erre a serkentésre.
Eddig nem is tudták, hogy létezik ilyen nagy hatású sejt. Ez csak az agykéregben, a szürke állományban fordul elő. Itt van a magasabb rendű agyi működés, például a gondolkodás helye. Egyes betegségek, például a skizofrénia vagy epilepszia esetén a kandeláber sejtek nem jól működnek.
Például a skizofréniában ennek a felfedezésnek egy olyan 10-15 év múlva nagyon fontos következményei lehetnek. Tehát esélyünk van arra, hogy tényleg rendkívül pontosan vagy nagyon hatékonyan tervezett gyógyszerek segítségével ezeknek a sejteknek a működését tudjuk emelni vagy csökkenteni, annak megfelelően, hogy hogyan szeretnénk befolyásolni ennek a betegségnek a kimenetelét.
Ennek azért is nagy jelentősége van, mert a skizofrénia gyakran érinti az okos, tehetséges fiatal embereket, így a szegedi kutatócsoport eredményének ideggyógyászati haszna is lehet.
Rekord összeg gyűlt össze a Madarász utcai gyermekkórház leukémiás betegei számára. Ez 5000 ember összefogásának köszönhető.
A 20 millió forintos támogatásból az intézmény a fertőzések ellen védelmet nyújtó, úgynevezett csökkentett csíratartalmú kórtermet alakít ki.
Az Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 20 millió forintos támogatásából az intézmény két életmentő fülkét vásárol.
Ez igen nagy összeg, tehát én azt gondolom, hogy civil szervezettől ugyanerre a nagyon fontos célra, de ilyen hatalmas összeget nagyon ritkán kapnak intézmények.
22 kezelés folyik pillanatnyilag az osztályon, főleg a leukémiások között fordul elő, de elvileg máshogy is előfordulhat, hogy átmentileg olyan immunológiai védtelen állapotba kerülnek, amikor szükség lehet egy ilyen szobára.
A zsilipekkel nyíló speciális fülkében a beteg gyermekek akár heteken át kénytelenek nélkülözni a külvilágot.
Minden sterilizálva van az ételtől kezdve, a játékok, még a szülők sem mehetnek be. Azt hiszem, hogy ez lelkileg nagyon megvisel egy gyermeket, de ez nagyon sokban hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek felépüljön.
Magyarországon évente mintegy 350 új leukémiás gyermeket regisztrálnak, ám míg az 1950-es években csupán 10%-uk élte túl a betegséget, addig ma már 70%-uk sikeresen gyógyítható.
Egy lépéssel közelebb került a megvalósuláshoz a Nyergesújfalun tervezett cementgyár építése, bár a környező települések önkormányzatai és lakói tiltakoznak. A beruházó szerint a gyár modern környezetkímélő üzem lesz, a helyiek viszont úgy látják, a legkevesebb szennyezés is sok.
A környezetvédő szervezetek az előzetes környezeti tanulmányt látva azt kifogásolják, hogy a gyár a nyergesújfalui vízmázis védővonalán belül helyezkedik el, a legközelebbi lakott terület a gyártól nincs elég messze. Nem beszélve arról, hogy a térség levegőjében lévő por mennyisége már így is a megengedett mérték többszöröse. A civilek ezért fellebbezést nyújtanak be a környezetvédelmi felügyelet határozata ellen.
Mi abban bízunk, hogy a fellebbezést elfogadják, és új eljárást indítanak, pontosabban egy újabb előzetes környezeti tanulmányt kell benyújtani a cégnek.
A beruházó szerint a gyár elég távol van a lakott területektől, és a lakosságot nem éri majd plusz terhelés az új üzemmel.
Eddig is azért tartottunk lakossági fórumokat és meghallgatásokat, hogy pontosan megismerjük, hogy mi az, ami gondot jelent, és arra megfelelő megoldások kerüljenek. Nincsen még döntés abban kapcsolatban, hogy ez a beruházás így zajlik el. Nyilvánvaló, hogy a megfelelő feltételek értékelése mellett kerül majd annak idején sor arra, hogy döntés szülessen.
A szomszédos Táton hamarosan népszavazást írnak ki a gyárról, és ezt tervezik a nyergesújfalui képviselők is, hogy a cég számára egyértelmű legyen a lakosság hozzáállása.
Hivatalosan is lehet korcsolyázni a Balaton jegén, Keszthelyen már 14 cm-esre dagadt a jégtakaró.
Itt Keszthelyen alig másfél nappal a hivatalos jégpálya kijelölése után csak nem 2500 ember fordult meg. A szakemberek már hetek óta várták, hogy a jég vastagsága mikor éri el a szükséges 10 cm-es vastagságot, hiszen a téli sportok szerelmesei a tiltás ellenére már korábban rámerészkedtek a jégre. Most már hétköznap délelőtt is iskolás csoportok látogatják az ingyenesen használható jégpáncélt.
Ingyenesen lehet igénybe venni a fakutyákat, kis jég hokizáshoz a futballkapukat, illetve a büfé szolgáltatást lehet igénybe venni forralt borral, teával és melegedővel.
A melegedőre pedig szükség van, hiszen itt a jégen mínusz 15 fokot mutattak a hőmérők. A fiatalokat ez nem zavarta, és örültek neki, hogy osztályfőnöki órán a szabadban lehettek. A szakemberek attól óva interek mindenkit, hogy a bekerített résznél távolabbra merészkedjenek. A jégtakaró ugyan egybefüggő, de a rianások veszélyeket rejthetnek mindenki számára.
Itt a Keszthelyi strandon kijelölt ingyenes korcsolyapályán még az esti órákban is biztonságosan korcsolyázhatnak a fiatalok és idősebbek egyaránt, hiszen 7-8 óráig kivilágítják a pályát. A Duna Televízió híradóját Zsuppán Beáta tudósította a Balaton partjáról Keszthelyről. Fontosabb híreink még egyszer röviden.
Magyar-horvát kormányülés Budapesten.
A megbeszélések homlokterében a gázipari együttműködés.
Gyászszertartás Eperjesen.
Búcsút vettek a helycei repülőgép szerencsétlenség áldozataitól.
Szegedi kutatócsoport szenzációs felfedezése.
Az úgynevezett karmestersejt irányítja a többi idegsejtet.
Most Kelemen Zsolt számít figyelmükre a sporthírekkel.
Híradó fél tízkor lesz, legközelebb várjuk Önöket.
Viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket! A magyar és a horvát kormány egyaránt támogatja a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság közös megrendezését. Ezt jelezvén mindkét kormányfő ott volt a közös pályázatot koordináló szervezőbizottság irodaépületének mai avatásán.
Az új iroda a sajtó számára kicsinek bizonyult. Az érdemi munkára és a szervező munka tempójának megtartására azonban mindenképpen elég lesz.
Azt a tempót, amelyet a szervezőbizottság magyar része diktál, magam is nehezen követem. Nagyon remélem, hogy nem történik semmi olyasmi, amely hátráltatna ezt a munkát. Ha minden így folytatódik, biztos vagyok benne, hogy nyertes lesz a horvát-magyar közös pályázat.
Az UEFA végrehajtó bizottsága december 8-án dönt a végleges helyszínről, addig sincs már sok idő. Még közelebb van azonban a március 22-én és 23-án Budapesten megrendezendő UEFA kongresszus. Utóbbi kizárólag az időpont közelsége miatt nem ide.
irreális.
A szabály kimondja, hogy az UEFA bizottságuk tagjait, ha pályázók nem látogathatják meg, és nem hívhatják meg a saját országukba. Mi táncán kapjuk őket, mert több évvel ezelőtt lekötötték az UEFA kongresszus színhelyéül Budapestet, ezt az esélyt ki kell használni.
Furulyás János, a Ferencváros elnöke ma bejelentette lemondását, egyben jelezte, hogy nem kíván részt venni a hétfői tisztújító közgyűlésen.
Furulyás Jánosnak új befektetők felkutatásába kellett fognia Várszegi Gábor 2003-as távozása után. Még ez év októberében meg is találta és megmentőnek kiáltotta ki Kovács Ádámot. A kéteshírű feltaláló ígért sok szépet, a megállapodásban vállalt összeget azonban elfelejtette átutalni a Ferencvárosi Tornaklub számlájára. Eközben a Ferencváros mellett kitartó szurkolók folyamatosan tüntettek az elnök ellen, aki folyást azt hangoztatta, hogy valakik irányítják a szurkolótábort, és ő csak akkor hajlandó lemondani, hogyha sikerült megmentenie a klubot. A problémák csak sokasodtak. Az FTC-nek az állam nyújtott segítő kezet egy bankkölcsön formájában, amit azóta sem sikerült visszafizetni. Az elnök állítása szerint folyamatosan tárgyalt az esetleges befektetőkkel, ám az ő érkezésükhöz az Üllőütő stadion és területei eladására lett volna szükség. Erre mind a mai napig nem került sor.
Nem tudok erre mit mondani, úgy ahogy van, ez nem az én reszortom, hogy én ezzel foglalkozom. Az valóban így van, hogy hétfőn úgy, ahogy van, tisztújító közgyűlés lesz a Ferencvárosban.
A döntők és a második férfi elődöntő még hátra van, de már most kijelenthető, hogy az idei ausztrál nyílt teniszbajnokság a ciprusi Bagdatis miatt marad emlékezetes.
Andy Roddick, David Nalbandyan, Ivan Ljubicsics a torna második, negyedik és hetedik kiemeltjei, imponáló névsor. Az élmezőny bármelyik tagjának dicséretére válna az említettek legyőzése. Annál nagyobb szenzáció, hogy a világranglista jelenlegi 54-je a ciprusi Markos Bagdatis a tett végrehajtója. Ha nem csak fizikailag, hanem mentálisan is bivajerős Bagdatis, most Nalbandyan ütötte el 5 játszmában a továbbjutástól. Kötélidegeire jellemző, hogy 0-2-ről fordított a döntő játszmában 5-4-es vezetésénél. Elrontott meccslabdáját követően egy ásszal tett pontot Nalbandyan döntős álmaira. A hölgyeknél Ellen Arden Moresmo finálé lesz, előbbi az első szett elvesztése után két sima játszmában verte Sarapovát, míg a belga Kleistersnek 1-1-es állásnál Moresmo 3-2-es vezetésénél kifordult a bokája, így sérülés miatt feladta.
Az esti híradó után is várom önöket sporthírekkel, az addigi viszontlátásra.
Holnap reggel megvitatjuk a horvát-magyar kormányülés eredményét, mire jutottak a politikusok.
Aztán utána nézzünk, mennyibe kerül megvizsgálni a háztartásban használt gáz minőségét, vagyis mennyire vagyunk kiszolgáltatottak a szolgáltatóknak.
Holnap lesz a holokauszt emléknapja is, de arról is beszélünk, hogy a II. Világháború után sem szűnt meg a népírtás.
Ébredjenek velünk holnap reggel is.
A sinek tovább bírják, ön meddig bírja? www.levegő.hu/kamionstop
Anyu, vigyázz, hogy a sakát a fejemen és ne a zsebemben hordjam. Anyu, vigyázz, apu koresztenijére, vagy mire? Anyu, vigyázz, hogy hamar elfogjon a szappan. És anyu, vigyázz, hogy a béres csepp mindannyiunkra vigyázzon.
A béres csepp az immunrendszer támogatásával segít megóvni egészségét. Béres csepp, az immunrendszer kiemelt támogatója.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Továbbra sem várható jelentős változás a Kárpát-medence időjárásában. Napról napra egy-egy fokkal melegebb lesz ugyan, de azt hiszem ez még a hőérzetünkön nem igazán javít. Körülbelül vasárnap hétfőn lesz már olyan az átlagos hőmérséklet majd itt a Kárpát-medencében, mint általában azt január végén megszokhattuk. Észak-Nyugat-Európa felől ugyan egy felhőrendszer súrolta a Kárpát-medencét, de ez nem halad át térségünkön, így aztán jelentősebb csapadékot sem okoz majd, és ahogy említettem, továbbra is kemény téli napok állnak előttünk, de ez a kontinens nagy részén jellemző most ezekben a napokban. Ma éjszaka a hőmérséklet a hajnali órákban az elmúlt napokhoz képest hasonlóan körülbelül -10-18 fokig csökken majd, több felhőre a Kárpát-medence nyugati részén kell számítani, illetve pára és kötképződésre is számítani kell elsősorban keleten. Aztán holnap délelőtt változóan felhős lesz az ég, a nap először a Kárpát-medence keleti részén süt majd ki, délután pedig a hőmérséklet csúcsértéke általában -2 és -7 fok között alakul, egy picit tovább is a Kárpát-medence nyugati részén lesz majd felhősebb az ég. A frontérzékenyeknek jó hír, hogy továbbra sem kell fronthatással számolniuk, az úton lévők pedig mindenképpen legyenek óvatosak a reggeli köd, illetve pára feloszlásáig vezessenek lassabban. És aztán a folytatásról, ahogy említettem, jelentős változás nem várható időjárásunkban. Szombaton és vasárnap is változóan felhős lesz majd az ég, több-kevesebb időre a nap is kisüthet, azonban a reggeli köd, illetve pára egyre makacsabbnak bizonyul majd. A hőmérséklet szombatra már helyenként akár a fagypontot is elérheti, vasárnap és hétfőn pedig 1-2 fokkal meg is haladhatja. A ködfoltok magassága miatt vasárnap és hétfőn már kevesebb lesz a napsütés, akár a téli órákig is helyenként megmaradhat a köd. Hétfőn pedig a hőmérséklet csúcsértéke már -3 és +2 fok között várható majd, az éjszakák pedig egy átlagos januári éjszakához hasonlítanak majd, általában a hajnali hőmérsékletek -5 és -10 fok között várhatók. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait, viszontlátásra!
Házi arany, a házias ízek varázslója.